Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom a 17. fejezetből, a 11-től a 19. versig. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kértek: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Új év első Isten tiszteletén vagyunk együtt. Előre nézünk egyenként, hogy mi az, ami biztosan vár ránk ebben az évben. Vannak feladatok, kihívások, vannak előttünk álló megoldatlan helyzetek is talán, vagy éppen félelmek és aggodalmak töltenek el, hogy nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Nem látjuk azt, hogy pontosan mi fog velünk történni. Nem tudjuk azt, hogy mit hoz ez az év pontosan. És olyan gyakran ilyenkor vigasztalás a szívünkben, de Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És most, amikor ennek az évnek a kezdetén vagyunk, akkor olyan jó lenne megerősödni abban, hogy igen, Jézus az út. Jézus az út a 2016-os évben számunkra. És ez a történet, amit hoztam ezen a mai reggelen, ez arról beszél, hogy a gyakorlatban mit jelent, hogy Jézus az út a számunkra. Mert a felolvasott történetben lévő szereplők, emberek bizony útban vannak, úton vannak. Azt látjuk, hogy, és hallhattuk, hogy először a halál árnyékának a völgyében járnak, majd rálépnek az élet útjára, végül pedig egy valaki a hála útját is megjárja. Az ige hirdetésem címe az, hogy az út. Bizony ezek az emberek, akik ezen az úton vannak, egy pár hét alatt nagyon nagy változást élnek át. Nem is akármilyen változást. Mert ők mindannyian, mind a 10 férfi, aki úton van, egy nagyon súlyos betegségben van. Az ókor talán legszörnyűbb betegségét viseli magán. A leprát, aki elkapta, az halálra ítélt volt. Ez egy lassú, lefolyású, hosszú, lappangó, fertőző kór. Akkoriban nem lehetett gyógyítani. Aki megfertőződött, azt a lehető leghamarabb elkülönítették, vagy kiközösítették. A lakott területen kívül egy tábort állítottak föl számukra, ahol a többi beteggel együtt élt, és várta, hogy felemészze őt a betegség. És a pap volt az, aki dönthetett arról, hogy ezek a betegek el lesznek különítve, vagy ki is lesznek közösítve. Ehhez a betegnek minimum két alkalommal fel kellett mennie a paphoz szemlére. És szintén a pap volt, aki megállapította az esetleges gyógyulást, és visszafogadhatta a közösségbe a volt beteget. A történetben szereplő leprások, tehát minimum két alkalommal voltak a papnál, hiszen kiközösítettek voltak. Tehát nem csak a testi szenvedést kellett elviselniük, hanem azt is, hogy a betegség kiszakította őket a társadalomból, a szeretteik köréből. Valakiről, ha kimondta a pap, hogy leprás, tisztátalan, el kellett hagynia mindent, feleséget, férjet, gyermeket, biztonságot, mindent, mennie kellett. A lepra megsemmisítette nem csak a testet, az emberi kapcsolatokat, hanem a társadalmi megbecsülést, mindenféle biztonságot nyújtó keretet. És a beteg tudta, hogy már a halál árnyékának völgyében jár, hogy a betevő falatát sem tudja előteremteni. Épp ezért a leprások a közösség gondoskodására voltak bízva. Élelmet és ruhát hagytak nekik a pusztában, amit a táborba vihettek. Azonban már Jézus korára sokan úgy gondolták, hogy a betegséget Isten méri büntetésként az emberre. Valamilyen bűne miatt. Tehát a beteg megérdemeltem szenved. Ezért nem is gondoskodtak úgy ezekről az emberekről, ahogy korábban, hanem már maguknak kellett kiharcolni a gondoskodást. A törvény ugyan tiltotta, hogy a fallal körülvett városokba tartózkodjanak, de a falvakba bemehettek. Cserébe pedig, hogyha megjelentek egy faluban, távozásukért megkaptak mindent, amit kértek. Meg kellett tartani a kellő távolságot, de az emberek, amikor meglátták őket, tárgyi adományokat dobáltak eléjük, élelmet, ruhát, hogy minél gyorsabban távozzanak. És ha nem kapták meg, amire szükségük volt, akkor csak közeledniük kellett az emberekhez és az otthonaik felé. És így gyorsan elérték céljukat. Így gondoskodtak magukról ezek a kiszolgáltatott és reménytelen helyzetben élőbb emberek. Mert ez egy reménytelen állapot. Környezetük és ők is a halálukat várták. Reménytelenség, kiközösítés, elszigeteltség, magány, és mindenhol a halál közelségének a fenyegetése. Vannak élethelyzetek, életszakaszok, amikor körülvesz a betegség, a sötétség, és úgy tűnik, nincs kiút, akkor nincs tovább, nincs jó döntés, nem lehet jól dönteni. És ma is vannak orvosilag gyógyíthatatlan betegségek, akár velünk született, akár később jött betegséget, amit hordozni kell. De van, hogy nem is élünk át testi betegséget, csak az emberek leprásnak tartanak mégis, megbélyegeznek szokásaink, származásunk, külsőnk, anyagi helyzetünk, iskolázottságunk, vagy sorolhatnánk még tovább, hogy mi miatt, mert nem felelünk meg valamilyen szempontból az adott közösség vagy csoport íratlan normáinak. És van, hogy belül érezzük magunkat kívülállóknak, nem elfogadottnak. Mert azt érezzük, hogy nem vagyunk olyan jók, mint ők. És talán itt a gyülekezetben is felfelbukkan, hogy az ember azt érzi, hogy mivel nincs olyan erős hite, nem tud olyan szépen dicsőíteni, nem tud olyan gyönyörűen hangosan imádkozni, vagy mert nem tud annyit adakozni, vagy majd nem tud mindig elégedett és örömmel teli lenni. Ezért elindulhat az elszigetelődés, az elmaradozás, a bezárkózás. És ami leginkább távol tarthat, ami leginkább elszigetelhet, és a kapcsolatok halálához vezet, és Istentől is távol tart, az a meg nem bánt, a meg nem vallott bűn. keresztényként magányossá tehet, távol tarthat, férjed feleségtől, feleséged férjtől, szülőd gyermektől, gyermeked szülőtől, barátságok érhetnek véget. És minél több idő telik el, annál jobban felemésztődik a kapcsolat, annál nagyobb a szakadék. Mi lehet a remény? Mi adhat erőt? A felolvasott történet úgy kezdődik, hogy Jézus útban van Jeruzsálem felé, hogy út legyen számunkra az Atyához, hogy ne nyelje el a mélység, a bűn az embert. Jézus arcát a kereszt, a szenvedés felé fordítja. Úton van, érted és értem mindannyiunkért. És amikor így úton van Jézus értünk, akkor szembe jön vele a 10 leprás, akiről környezete azt gondolja, hogy nem csak betegek, de még bűnösök is. Bűnhődnek, szenvednek azért, amit tettek. Amikor bemerészkedtek a faluba, és találkoztak az ott élő emberek tekintetével, újra és újra szembesülniük kellett azzal, hogy lenézettek, hogy undorítóak, hiszen maga a látvány, a szaguk, a sebek miatt, hogy már semmit sem érnek, hogy már lemondtak róluk, hogy már jobb lenne, ha nem is élnének. Már nem látják bennük az embert, akit Isten a saját képmására teremtett. És egy ilyen beszerző út során, amikor mennek és harcolnak a megélhetésükért, szembe jön velük Jézus Krisztus. És elindul az ő életük a halál völgyéből, rálépnek az élet útjára. Volt-e reményük? Mi lehetett a reményük az életre nézve? El tudták-e hinni, hogy lehet a halál állapotából életre jutni? Hogy valaki szeretettel néz majd még rájuk? Hogy van út, amely életre vezet, amely élettel tölti meg ezt az életet? Ezt a véges, létbezárt életet. Nem tudjuk, hogy mi zajlott pontosan bennük, hogy milyen gondolataik lehettek. De az igen, hogy a halál árnyékának völgyében találkoztak Jézussal. Nem közelednek fenyegetően, tartják a távolságot, de kiáltozva kérnek. Olyan erő van ebben, kiáltozva kérnek, mintha ezen a találkozáson múlna az életük, mintha itt dőlne el minden. Nem alamizsnát kérnek, azt könnyen megkaphatnák, csak közeledniük kellene, egy pár lépést kellene tenniük. Valami olyat kérnek, ami nem kierőszakolható. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Kiáltozva kérik. Nevén szólítják, tisztességének megfelelő megszólítás. Nem tudjuk, honnan ismerték Jézust, nem tudjuk, hogy mit jelent, mire gondoltak, amikor könyörületet kérnek. De valószínű, hogy hallottak Jézusról. Hallottak róla, hogy ő nem fél a leprásoktól. Sőt, ő leprásokat, gyógyíthatatlanokat meggyógyított. Találkoznak Jézussal, és remény, bizalom születik meg a szívükben Jézus iránt. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Ott a remény, hogy ő talán tud segíteni, és hogy kész is segíteni. Ezzel az egyszerű, rövid imádsággal kezdődik valami. És amikor Jézus meglátta őket, amikor rájuk nézett, akkor értett és látott mindent. Az eredeti görög szövegben nem szerepel az, hogy őket, sőt az ige alak is tárgy nélkül van. Pontosan így hangzik, látva, meglátva, mondta nekik. Ezzel a számunkra kevésbé érthető szerkezettel fejezi ki Lukács, hogy Jézus számára teljesen világos a helyzet. Isteni módon lát. A betegeknek nem kell magyarázkodni. Érti, látja, tudja, hogy mire van szükségük valójában. Hogy ne tudná? Hát értük is, útban van, a Golgota felé. Hogy ne könyörülne rajtuk, amikor az életét készül értük adni. Jézus sokféleképpen, és sokszor gyógyított már, mielőtt ez a történet lezajlik. Simon anyósát például úgy gyógyította meg, hogy fölé hajolt, ráparancsolt a lázra, és a láz elhagyta őt. Többször történt, hogy betegekre kezét tette, és meggyógyultak. Vagy amikor a kapernaumi százados, csak szólj és meggyógyul a szolgám, vagy a vérfolyásos asszony megérinti a ruhája szegét, és erő árad ki belőle, és meggyógyul. És sorolhatnánk még tovább. Most csak felszólít Jézus, és parancsot ad. Menjetek el, mutassátok meg magatoknak, magatokat a papnak. A gyógyítási történetben visszatérő mozdulat, hogy Jézus a gyógyulást kérő szemét hitre szólítja fel. Azt gondolhatjuk, hogy ebből a két mondatos beszélgetésből kimaradt ez, de mégsem. Az, hogy a leprások gyógyulása út közben történt, és nem azonnal, a hit próbája. Hiszik-e, hogy érdemes elmenni a paphoz, amikor még semmi sem változott? Hiszik-e, hogy érdemes elindulni, amikor semmi jele nincs annak, hogy meggyógyultak? Kérdezhetné mégis, elége nekik Jézus szava? Elége az, amit ő mond? Elége Jézus szava, hogy a hőn áhított változás elinduljon? Hogy a hőn áhított változás elinduljon a mi életünkben is? Elége Jézus szava, hogy lépni, tenni akarjunk? Ez nem egy racionális dolog, amit meg kell tenni, ez engedelmesség. Jézus nem azt várja, hogy megértsék, amit kér és amit parancsol, hanem azt várja, hogy megtegyék. Nem állították Jézus parancsát az ő értelmük, elképzelésük elé, hanem hittek. Nem értem, de Uram, te mondod. Ezért cselekszem, lépek, indulok. Olyan egyszerű, és olyan nehéz egyszerre. Hiszek benned, és engedelmeskedem. Hiszek benne, ha mondod, amit kérsz, azt úgy elfogadom, mintha már meg is történt volna. Jó lehet, még nem kezdődött el semmi. Semmi jele annak, hogy végbe fog menni. Amíg Jézussal nem találkoztak, erre a 10 emberre biztos halál várt. A gyógyulás minden reménysége nélkül. Most azonban a halál árnyékábólnak völgyéből menetelnek az új élet felé. Hittek, engedelmeskedtek, és Isten cselekedett. És amíg odaértek, megtisztultak. Nem kell nagy képzelő erő, hogy végig gondoljuk, vagy lássuk magunk előtt, hogy miközben haladtak, mentek, akkor nézegették magukat, és egyszer csak látták, nincsenek ott a fehér foltok, eltűntek a sebek. És az is elképzelhető, hogy mekkora öröm volt, amikor a pap kikiáltotta róluk, hogy tiszta. Ezután számított valaki gyógyultnak. Ettől kezdve álltak vele szóba, engedték közel magukhoz újra az emberek, tértek vissza családjukba, rendeződhetett vissza az életük. Folytathatták ott, ahol abba hagyták, vagy kezdhettek újat. 10 ember gyógyult meg, de csak 9-nek ér itt véget a történet. Egy visszatér. Egy a halál árnyékának völgyéből, miután az élet útjára lépett, rálép a hála útjára. Egy visszatért. Ez nem azt jelenti, hogy csak átsétált az úton. Ahonnan Jézus útnak indította őket, körülbelül 100 kilométert kellett tenni csak oda. És Jézus valószínű, hogy nem maradt egy helyben. Meg kellett keresni őt. Az út a tisztulási szertartásra és a visszatérés minimum 1 hét lehetett. Ez az egy visszatér, hogy akitől kiáltozva kért, annak megköszönje, hogy könyörült. Ő tudja, hogy Jézus könyörült, hogy őt Isten teljhatalmú küldöttjének tekinti. Őt dicsőíti, a szíve megtelik örömmel és hálával, Isten felé, és fennhangon imádja őt. A szíve telve van vele, azért, amit tett. Mi a hála? Hogyan lehet az életünk a hála útján? Válaszolunk Isten cselekvésére. A válasz Isten cselekvésére a hála. A hála nem csak egy érzés, hanem cselekedet is. Persze érzés is, egy elindító erő, ami hálaadásra vezet, de hálaadás maga a szó arra utal, hogy adni lehet. Nem pusztán érzés, hanem a hálából fakad a tett. Hálából szolgálok. Hála az üzemanyag, mondhatnánk így, röviden és egyszerűen. És ez a hála, hogy válaszol Isten cselekvésére, mire indítja ezt az egyet? Visszamegy, hogy leboruljon Jézus lába elé. Ez a mozdulat, az alázat mozdulata, az imádat kifejezése. Visszamegy, hogy teljesen helyére kerüljön az élete. Ő már nem elveszett, már nem a halál fogja, hanem megszabadított. Van szabadítója, Jézus Krisztus, az élet fejedelmének a gyermeke. Ő helyére került abban, hogy tudja, hogy ő teremtmény és van teremtője, hogy ő meggyógyult. Arcra borul, és hálát ad. És tudjátok, ez az a pont, amikor egészen közel kerül Jézushoz. Nem csak testileg, hanem személyesen is. Mert itt történik meg az, hogy már személyes kapcsolat jön létre Jézussal. Az egy nagyon szép kezdet, hogy kiállt, és Jézus meghallgatja, és válaszol. De személyessé akkor lett, amikor odament Jézushoz. Amikor egészen közel ment ő hozzá. A 9 is meggyógyult. Mindannyian részesültek a kegyelemben, visszatérhettek a közösségbe, a családba. De új emberré csak ez az egy lett. Pusztán a gyógyulás nem vitte őket oda Jézus lábaihoz. Ez az egy volt. Ennek az egynek volt a hit az engedelmesség mellett, a hála is a szívében. Mert amikor hálát adunk, akkor tudatosodik bennünk, hogy kitől kaptam. Találkozott Jézussal, felismerte benne az Isten fiát, imádta őt, és végül kapott tőle személyes, neki szóló biztatást, bátorítást. Kelj fel, menj el, a hited megtartott téged. Megtartott. Ez a megtartott szó azt jelenti, hogy megtartott, üdvözített. Elég volt neki Jézus szava. Elég volt neki, elindult, és megtartatott. Jézus pedig megerősíti, hogy jó az az út, amin jársz. Jó az az irány, amelyre te ráléptél. Ne felejtsd el, amit Isten tett veled. Ne felejtsd el azt, hogy az ő szava elég neked. Ne felejtsd el azt, hogy ő az, aki képes téged megtartani. Ne felejtsd el azt, hogy amikor a mélységben, vagy a nehézségek között vezet az utad ebben az évben, akkor ő megtart téged. Ne felejtsd el, hogy amikor öröm és hálával van tele a szíved, akkor is az ő irgalma és kegyelme az, ami téged megtart és betölt örömmel. Azt kívánom így év elején, hogy éljük át azt egész évben, a mélységben, az örömben, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit megtart bennünket erre az életre nézve, és az örök életre nézve is. Ő velünk van, és hű pásztorunk. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy lehetőségünk van előre tekinteni arra az útra, ami vár ránk ebben az évben is. Reménységgel tekinthetünk arra, hogy Te velünk leszel. Urunk, szeretnénk tapasztalni a Te kegyelmedet, azt, hogy oltalmazol bennünket, hogy velünk vagy is. Te látod, hogy miben hív bennünket megújulásra, veled való elköteleződésre ez az ige. Urunk, segíts hálásnak lenni, felismerni a Te munkádat, és nem elfelejteni azt, amit már tettél bennünk és közöttünk. És most különösen is szeretnénk jönni eléd, és könyörögni azért, hogy adj nekünk lelki, testi gyógyulást, adj nekünk helyreállást, megerősödést ebben az évben. Te látod, hogy milyen sebeket, milyen betegségeket, milyen hiányokat hozunk magunkkal az elmúlt esztendőből. Te látod, hogy milyen állapotban van a lelkünk, a testünk, miben szorulunk rá arra, hogy épek, teljesek és egészek legyünk. Kérünk, hogy állíts helyre bennünket. És így imádkozunk most különösen a gyülekezetünk betegjeiért, azokért a testvéreinkért, akikről tudjuk, hogy betegek. Akár csak látszólag egy könnyebb betegséget hordoznak, akár egy évek óta húzódó olyan betegséget, amivel együtt lehet élni, akár egy elviselhetetlen betegséggel kell együtt élniük, akár halálos betegségben szenvednek. Együtt emeljük hozzád most, Urunk, a betegeinket, és könyörünk, hogy gyógyítsd meg őket. Jézus, kérünk, hogy vedd őket körül a Te gyógyító jelenléteddel, szereteteddel, és add, Urunk, hogy meg tudjanak erősödni abban, hogy szereted őket. És akkor, hogyha valamilyen oknál fogva nem tapasztalhatják meg a gyógyulást, akkor add nyerjenek békességet abban, hogy Te velük vagy, és Te megőrzöd őket az ő megtörtségükben is. De hisszük, hogy Te vagy a gyógyító Jézus, és neked minden lehetséges. Így könyörgünk, és járunk közben a betegeinkért. Könyörgünk azokért is, akik nem csak a gyülekezetünk közösségében betegek, hanem a család tagjaink között, a távolabbi ismerőseink közt. Könyörgünk a szomszédjainkért, az itt élőkért, a lakótelepen, Budapesten. Könyörgünk, Urunk, hogy a Te helyreállító munkád lehessen nyilvánvaló az életükben. És Uram, kérünk a legfontosabbért, azért a belső gyógyulásért, ami abból fakad, hogy veled valaki személyesen találkozik és elfogad téged megváltójának. Attól, hogy ez a legfontosabb dolog történhessen meg minél több ember életében. Imádkozunk, Urunk, a mi országunk vezetőiért, adj nekik bölcsességet, tőled jövő bölcsességet a vezetéshez. Imádkozunk az egyházunkért, az egyházunk vezetőiért és keresztényekért ebben az országban, és egész Európában, sőt a világban is. Attól, hogy terjedhessen az evangélium, Urunk, őrizd meg a testvéreinket az üldöztetések közepette, adj békét a világnak. Urunk, a te kezedbe helyezzük ezt az évet is. Maradj velünk Jézus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.